Sziasztok, Tódia vagyok, és ez itt a Social Lab-nak az egyik adása. Itt ül velem szemben Ági, a Katyaszoknak az alapítója, akivel arról fog beszélgetni, hogy mennyire fontos a mai világban, illetve termelőként, hogy a személyes, illetve az online jelenlét, illetve a kapcsolat a vevőkkel. Szia Ági, egy pár szóban légy szíves, mutasd már be magatokat, hogy így mégis kik vagytok ti, és mivel foglalkoztok.
Sziasztok! Én is szeretnék üdvözölni minden hallgatót. Marcinko Ági vagyok, és a Katyvasz márkáknak az egyik alapítója is, és online marketingese is a márkának. Úgyhogy röviden ennyi. A Katyvaszok pedig egy lekvár, szörb, zöldségkrém márka, viszonylag széles palettából dolgozunk, mindig az, amit a kert ad alapanyagot, abból gondolkodunk, és abból próbálunk ötleteket gyűjteni, és minél szélesebb palettát lefedni. Ezért izgalmas nekünk minden évben az új termékeket is kitalálni, hogy éppen miből mennyi alapanyagunk lesz.
Ó, hát ez azért nem egyszerű. És ugye csak tényleg már arra vissza, mert hogy említetted már nekem azt, hogy mint a Katyvaszok, mint márkanév, hogy ez egy tudatos történet volt, és pont valamelyik nap láttam a Facebookon egy bejegyzésedet, ami igazából egy sorozatnak az első része, egy, ugye, hogy lássunk mögétek, tehát hogy kik is vagytok ti valójában, és engem nagyon érdekel, hogy egyrészt, hogy miért gondoltátok, hogy kell egy márkanév, és miért Katyvasz?
Ez egy nagyon vicces kérdés, igazából a bejegyzésnél is megemlítem, hogy nem ez volt az első márkanevünk, hanem mi hát kb. 1992-ben indultunk, apukám akkor találta ki az első szörpünket, ami egy galagonya szörp volt, a második egy csipkebogyó, és ezzel a kettővel kezdett el gondolkodni. Majd utána 95-ben már egy kicsit nagyobb visszhangot kapott, mert hogy a Magyar Feltalálók Egyesületébe is bekerült, és egy teljesen egyedi eljárású módszerrel csináltuk az akkori szörpjeinket. Akkori márkanevünk pedig az volt, hogy Balárt, ami azt jelenti, hogy valódi, igazi, és a Balárt szó egy ősi magyar szó, ami utal arra, hogy nekünk ez egy ilyen szent küldetésként tekintünk arra, hogy előrébb vigyük a márkát, és hogy így mindenkinek egy jó minőségű terméket rakjunk le az ablakba, és azt tudja ő használni akár a hűtőjéből kivéve. És aztán később, 2000-es évek környékén láttuk azt, hogy ez egy nagyon jól néző márkanév lehetne, de hogy így maga a dizájnban is egy ilyen magyaros zászlókkal, magyar ősi mintákkal és rovásírással jellemezte a terméket. És hát így láttuk, hogy ez divatja a múlt, és nem tudjuk felvenni a versenyt a modernebb márkákkal a piacon, mint mondjuk a Zsuska szörpöt, mondjuk így említeni konkrét versenytársnak, vagy a Kanálka krémet, akik körülbelül akkoriban kezdtek el megjelenni. És hát úgy gondoltuk, hogy akkor legyen egy teljes a rebranding a márkának, maga az értékek megmaradjanak, de hogy így legyen valami modernebb, valami itt a mai kornak is megfelelő, úgyhogy 2015 környékén volt az, hogy nagyban kerestünk grafikusokat. Volt egy csomó kritériumunk, volt egy csomó elvárásunk a grafikussal szembe. Igazából nagyon tudatosan le tudtuk írni, és tudtuk azt, hogy mit szeretnénk hangsúlyozni a márkával, úgyhogy a grafikustól igazából már csak azt vártuk, hogy ő ezt valamilyen formában öntse.
Megvalósítsa ezt a történetet.
Így igaz, mindenképp szeretük volna egy játékos vonalat, egy megjegyezhető márka nevet adni, és egy olyat, amiben így igazából ezt a rengeteg féle termékünket egy ilyen kategóriákba sorolva, valamilyen formában nagyon letisztultan is egyszerűen, ha valaki ránéz egy termékünkre, tudja, hogy melyik az a termékünk. És ezért volt szükségünk aztán igazából magára a tervezésre, egy grafikusra, mert ugye erre már a saját tudásunk és a saját tapasztalásunk nem volt elég, hogy megalkossuk ezt.
Persze, hát én az biztos, hogy amikor én legelőször megláttalak benneteket, ugye én kaptam egy végülis az egyik ismerősömtől egy szörpöt, és akkor már annyira figyelemfelkeltő volt, hogy nem a megszokott is, ahogy mondod, hogy egyszerű, vagy egy ilyen séma alapján, hogy utánatok kerestem, nekem nagyon-nagyon fura volt az, hogy találkoztam egy nagyon igényes oldallal, tehát ugye említetted is már, hogy igazából 2015 és a 16-ban már ugye az első Facebook oldal, vagy az első bejegyzés, egy kép, egy tartalom kikerült, de szerintem meg tudom számolni egy kezemen, hogy mennyiszer vagytok mögötte. Tehát a termék gyönyörű, a fotók gyönyörűek. Ugye arról még nem beszélünk, hogy ugye nagyon sok képet ti csináltok, mert ugye egy fényképezés társult mindenhez, programhoz. És tehát, hogy hiányzott nekem nagyon a személyes. És akkor most pedig ugye elkezdtétek ezt, tehát igazából ugye ez a pár napos bejegyzés. itt 2019-ban, tehát egy 3 év után. Miért igazából? Mitől lett az, hogy éreztétek, hogy ez kell, hogy nem csak a terméket kell eladni?
Igazából úgy érezzük azt, hogy most már így a kommunikáció szempontjából is, ha megnézzük az első 3 évünket, most már így tényleg azt mondhatjuk, hogy aki meglátja a termékünket a piacon, ő már tudja a márkanevet, tudja azt a lekvár szörp zöldségkrém ilyen kulcsszavainkat, amelyikről így tudja, hogy mit kell keresni nálunk. És most igazából úgy éreztük, hogy így kifogytunk nem az ötletekből a termékre, hanem inkább a kommunikáció szempontjából azzal, hogy így folyamatosan megújulást szeretnénk ott is tükrözni. És most úgy gondoltuk, hogy van egy nagymamám, aki a márka mögött van, erről majd egy későbbi poszbejegyzés is fog szólni, aki most már lassan 75 éves lesz, és hogy ő adta az első recepteket például apukámnak. Van egy eredeti cukkini receptjünk, ami Székelyföldről van, a nagymamám egy barátnője hozta el onnét. Szóval vannak egy csomó ilyen érdekes történetünk, amiket így most jutottunk el arra, hogy ezt így a nagymamámmal ugyanúgy leültünk, átbeszéltük, én jegyzeteltem folyamatosan, és ezeket szeretném megosztani az olvasókkal, hogy lássátok azt, hogy maga egy termék kidolgozása során nem úgy néz ki, hogy így ülök otthon és várom az ötletet, hanem itt nagyon nagy utánajárások vannak egy-egy receptnél. Van olyan, amit a nagymamám barátnője küld el mondjuk Amerikából, ez a lila agymacsatni receptünk, vagy van olyan receptünk, amit egyszerűen olvasunk egy szakácskönyvet, és átgondoljuk az egészet, újra formáljuk úgy, hogy termék legyen belőle. És ezek mögött, mindegyike mögött azért van egy legalább 20-30 darabos kísérlet, ahol így néha már rosszul vagy, hogy egy újabb bodzaszörp variációt kell megkóstolnod, de ez mind hozzátartozik egy márkához, és ezt szeretnénk egy kicsit közelebb hozni, mert sokan azt gondolják, hogy mondjuk egy borcsokoládé lekvárunk, ami az egyik leghíresebb, egy 5 éves kutatófázisnak lett az eredménye, hogy ilyen állagú lett, ilyen ízhatással, ilyen módon össze tudott állni, és nem válik ki, és nem darabjaira hullik. És hogy ezeket mind szeretnénk megmutatni, mert a mai világban sokszor azt látom, főleg a fiataloknál, hogy azt hiszi, hogy így elkezd dolgozni, és majd így jönnek az ötletek, ömlik a pénz, minden jó lesz és sikeres, de hogy ez mögött nagyon sok munka van, amit kevésbé hangsúlyoztunk az eddigi kommunikációnk során.
Konzultációk során is mindig az jön elő, hogy gyönyörű a kép, gyönyörű a termék, csodálatos, te ki vagy te? Én annyira szeretem tudni, hogy ez hogy készül, mert az, hogy ugye sokszor elmondják, hogy mindenmentes, egészséges, nem tudom, hogy tényleg az. Hány pont azt néztem, így már elemezve egy picit az oldalatokat, hogy azt kapta a legtöbb lájkot, amikor magatokról beszéltél. Tehát, hogyha végignézzük, hogy több ezer követő van, és így... És akkor ott nem is tudom már így a 40-40 fölötti lájkokkal és hozzászólások is ugye ennél voltak, mert hogy most már ez van, hogy érdekes, hogy mi az, aki a tudatos vásárlót mondjuk érdekli, hogy mi van mögötte, nem csak maga a termék, de ez nagyon jó. És ugye az Instagram, vagy őt használjátok, vagy az csak így felületesen, mert ahogy én láttam, ott nem sok, tehát ott is termékképek igazából.
Az Instagram az egy mindig ilyen nagy kérdés, hogy vajon a Facebook mellett mondjuk mennyi energiát fordítsunk rá, hiszen az egy viszonylag vizuálisabb felület, de utólag visszatérve erre a posztra, ugyanazt megosztottuk az Instagramon is, és ott is így kiemelkedően jó számot kapott a mostaniakhoz képest. Az Instagramot főleg képekre használjuk, és kép megosztással, ott kevesebb szokott lenni jóval a szöveg, mint a Facebookon, ez is ilyen tudatos. Maga a feedbe azért van egy ilyen átlalános filter, amit mindegyik képre használunk, és hát vannak Instagram kompatibilis képeink, ezeket azért mondom, mert hogy egy ételfotós csinálta őket, direkt megkértük, hogy tudom én, por legyen a tányéron, ömöljön ki a lekvár, tényleg minden ilyen látványelemet tegyen bele, és hogy ez egy ilyen Instagram kompatibilisek, és akkor ilyenkor erre nagyon sok 100 fölötti like is érkezik, ezek gyönyörű képek. Én még mindig úgy gondolom, hogy az Instagram egy olyan, mint egy magazin, hogy így nézegetjük a képeket. Ha tudjuk azt, hogy egy coachtól várunk valamit, akkor persze elolvassuk a hosszabb tartalmi részt, de én még mindig azt látom, hogy kevesebb szöveggel, de megfelelően megválasztott hashtagekkel sokkal előrébb lehet, és sokkal több lájkot lehet kapni.
Teljesen jó, meg ez tényleg annyira igaz, hogy nagyon sokszor ugye a kép is ad el, tehát a kép ad el nagyon sok mindent, és nagyon nem mindegy, hogy mik a beállítások, meg hogy egyáltalán mit mutattál, onnantól kezdve, ugye, ahogy szokták mondani, hogy ahogy kinézel, vagy ahogy öltözöl, már ugye megvan a stílusod, vagy ugye a személyiségetek. Pont ezt akartam még kérdezni, és most is egy piacról raboltalak el téged, ugye itt a Sunday Vegan Marketen, ugye jól mondom? Tehát
igen, igen.
Vagyunk most, itt, most is itt kint, vagy kint vagytok, hogy nekem van is nagyon pozitív volt, mint személyes kapcsolatokra visszatérve, hogy te kint ezt a pulton kívül mondhatjuk ezt. Tehát, hogy most is, hogy végigmentem, meg amikor legelőször is találkoztunk, mindenki bent áll. És van valamilyen fal így az emberek között, ez így, vagy legalábbis számomra, aki így azért a piacokat így egy-két év alatt ismeri meg, de hogy te meg kint vagy, és beszélgetsz. Ez mennyire fontos, hogy így a személyes kapcsolat is meg legyen, vagy így, mert mondtam, hogy igazából mindenkire időt szánsz, tehát lehet, hogy nem fog vásárolni, hiszen honnan tudnád, hogy fog-e vagy nem, de mi az, amivel mondjuk ráveszed, hogy megkóstolja a termékedet, mert ugye mondtad azt is már, hogy nagyon fontos, hogy megfogdossák, megszagolják, megkóstolják, tehát hogy ezek mindazok a dolgok, ami utána már vásárlás is akár kialakulhat.
Így igaz, ebben nagyon egyetértek, hogy én is most már lassan 3 éve minden hónapban kint vagyok legalább egy vásáron, és mindig ezt a falat én is érzékelem a többi kiállítóval szemben, sőt, néha valaki a pult mögé is elbújik, mert mondjuk van egy nagy állványa, és igen, akkor alig lehet őt megtalálni, igen, és azt hiszük, hogy ez egy üres stand. Én abban hiszek, hogy szerintem csak úgy lehet eladni, hogyha van egy személyes kapcsolatod, egy személyes ajánlásod. Általában a vevők 100%-ának, én azt mondom, szinte az összesnek biztos, hogy van kérdése. Az, hogy olyan nincs, hogy nincsen kérdése, főleg, ha meglátja a termékedet, nem ismeri a márkádat, mondjuk nem is tudja, hogy elsőre levágni akár egy szórólap, akár egy rollapból, hogy mi az a terméked, akkor van kérdés, hogy de mégis mi ez, érdekelete vagy nem. Ezt nagyon jól ki tudod azzal küszöbölni, hogy kimész a stand elé, elmondod gyorsan 4-5 mondatban, hogy mit van, és utána megkérdezed, hogy szeretnéd megkóstolni, szeretnéd megfogni, megszagolni, valamilyen interakcióba lépni és tapasztalni ezzel kapcsolatban. És általában azt mondom, hogy ha már ezen a falon túlépve azt mondja, hogy igen, őt érdekli és szeretné megkóstolni, akkor utána a vevőknek ilyen 70-80%-a tényleg megveszi azt a terméket, mert nagyon ízlik neki, van egy személyes benyomása róla, beszélgetünk, felteheti a kérdését. Nálunk a leggyakoribb kérdések között az hangzik el, hogy mindenmentes-e, ez azt jelenti, hogy glutén, tej és cukormentes-e a termék, hogyan készülnek a termékeink, hol készülnek, milyen alapanyagokat használunk, azokat hol szerezzük be. Ezek az állandó visszatérő kérdések, mivel hogy nagyon sok olyan termelő van jelenleg is a hazai piacon, aki felvásárol alapanyagokat, és nem a sajátjaiból készíti a termékeit, ezért a vevők egy picit megbizalmatlanabbak, és ezt csak úgy tudod legyőzni, hogyha kiállsz, kérdezel, ő is kérdez, válaszolsz, és ott vagy, és kommunikálsz vele folyamatosan.
Ha volt már olyan, amit kezelni kellett, hogy valaki úgy állt hozzátok, vagy nem tetszett a termék, vagy visszahozta, vagy amit így, tényleg így az ember nem is gondol, mert ugye mindig csak ez a pozitív, meg ez a belőled is ez a jó lelkűség, meg ez a tényleg energia áram, és hogy te mégis volt, aki visszahúzott, hogy ó, valami nagyon nem jó vagy, nem is tudom.
Ez azért érdekes téma, mert élőben sosem. Élőben nem mernek kritikát megfogalmazni. Inkább azt mondja, hogy köszi, most ez így nem aktuális, vagy nem kérem ezt a terméket, de Facebookon, levélben, vagy ha kapott egy csomagot, és abban mondjuk éppen a 1000-ből egy termékünk az, ami felbontódott és hibás volt, azt ő megírja. Mindenképp megírja, kéri a pénzét, kér egy új terméket, azt mindenképp, arc nélkül mindenki. És amikor ilyenkor felajánlom azt, hogy jó, de akkor, ha már itt budapesti vagy, és mi is itt vagyunk a vásáron, gyere el, és akkor kicseréljük itt, azt sosem. Mindig futárral küldjük ki. Úgyhogy az arcukat ehhez a negatív kritikákhoz általában sosem adják.
Van olyan, hogy elhiszed, vagy vannak ilyen próbálkozók? Ez olyan, az is érdekes, nem?
Ez egy nagyon érdekes téma. Lehet azt mondani, hogy mi hiszékenyek vagyunk, de eddig, aki bármikor is írta azt, hogy neki probléma volt a termékkel, fénykép nélkül is, mi szó nélkül kicseréltük a terméket. Általában terméket cserélünk, mondjuk az árat sose szokták visszakérni, ez is egy érdekes téma, hogy jönnek ki inkább a termékkel. Úgyhogy ez azért jó is lehet. Másrészt, aki elutasító velünk szemben, az azért, mert mondjuk annyira különleges diétája van, és akkor ő mondja, hogy se hagymát, se fokhagymát, se szezámmagot, se olajat, mert se eszik, és akkor ha már 40 foknál magasabb hőmérsékleten kezelik a terméket, akkor ő már nem elti meg. Úgyhogy vannak azért nagyon különleges igények, amiket mi nem fogunk tudni kiszolgálni, és nem is ez a célunk, de ez is az évek során kellett elengednünk. A másik visszatérők, amikor így gesztenyelekvárt kérnek, ami nekünk nincsen, vagy csipkebogyólekvárt, de ezeket így tudatosan az elején még próbáltunk ezeknek megfelelni, majd most már azt mondjuk, hogy azt az energiát, amellett megcsinálnánk egy csipkebogyó lekvárt, úgyhogy kiszedjük belőle a magokat, az ilyen napok kérdése, és ugye ennyit nem éri meg belefektetni, mert ott van másik oldalon az ár, ahol meg a vásárló azt mondja, hogy ő meg 3000-ért nem fog egy 200 g-os terméket megvásárolni.
Igen, tehát és megint ugyanaz, hogy nem tudják, mi van mögötte. Mert ha ezt mondjuk, hogy az ember kommunikálja, akkor teljesen más. Tehát most például oké, egész nap itt vagytok, de hát ezen kívül is, mikor vagytok itt piacon, vagy tehát minden hétvégén piac, valamilyen szinten, vagy elindul egy folyamat januárban, és onnantól kezdve végig?
Ez igazából egy nagyon tudatos döntés. Mi két piacon vagyunk jelenleg itt Budapesten, ez azt jelenti, hogy havi két vasárnap. A nyáron nyári szünet van, a decemberben pedig még ennél is több, mert ott olyankor a Vampon és általában pár pop-up store-ban is ott vagyunk. Ott igazából jóval nagyobb a munka.
Honlapot viszont nem nagyon találtam, ha jól tudom, csak ugye ilyen webáruházatok van, ugye?
Így igaz, egyelőre tudatos döntés volt, hogy az esporta.hu oldalon vagyunk fent, ez is nem a saját webshopunk, hanem igazából a magyar hűstermelőket fogják így össze, és nagyon sok termelő van fent mellettünk. Jó képeket, viszonylag könnyű a felület, és érthető a regisztrációja, mi megkapjuk a címeket, adatokat, nagyon jól megvan oldva az egész. És ez mellett igazából most januárban készült el az új weboldalunk, még egy ilyen utolsó simítási fázisok vannak, de hamarosan az is elérhető lesz. Ott is például nagyon tudatosan egy olyan weboldalfejlesztővel dolgoztunk együtt, aki stílusban hasonló oldalakat csinált, mint a mi márkánknak a külseje, a kinézete. Úgyhogy igazából mi is most így nagyon kíváncsiak leszünk, hogy majd mit szól a nagy közönség maga az új oldalunkhoz.
Hát, nem biztos vagyok benne, hogy itt játszani fog, mert ugye egy csomó információ csak onnan jön, és ugye, hogyha folyamatosan aktualizálva van, mert ugye fontos, hogy ezt így folyamatosan lássák ne csak a Facebookon, hanem hogy ott is ott legyünk. És ugye említetted ugye a nagymamádat is, akkor így hogyan össze így végül is a család, meg ugye édesapádat is említetted, meg ugye mi már itt előtte így beszéltünk erről, vagy ugye már mondtad meg a férjeddel is, így. Férjed is itt van, akit most ott hagytunk a piacon, hogy tartsa a frontot, de hogy áll össze így a családi kép?
A családi kép nálunk ilyen viszonylag, hát hogy mondjam, vegyes a kapcsolatrendszer. Azt kell tudni, hogy a nagymamám ott lakik Komáromban, ő neki van egy háza, sajnos a nagypapám ő már meghalt, úgyhogy a nagymamám egyedül van, de a nagymamám mellett van egy nagy házunk, ott nőttem fel, én, apukám meg anyukám, van egy öcsém és van egy húgom is. A család szerkezete meg úgy néz ki, hogy a nagymamám meg az apukám főleg az, aki a gyártás oldalért felel, anyukám ő könyvelő, úgyhogy ő a könyvelési részleget szokta vinni. És igazából mi itt Budapesten vagyunk, mi járunk ki a piacokra, mi vagyunk azok, akik a boltokban elviszik a terméket, akár ha itt budapesti átvétel van, akkor itt szállítjuk ki a termékeket a férjemmel együtt. A húgom, ő már elköltözött otthonról, ő neki teljesen más élethelyzete van, és hát az öcsém meg éppen nagyon-nagyon tanul, amennyit tud, így néha ő besegít apukámnak, de hát ő neki most más a prioritás. És igazából a családban viszonylag jól meg vannak osztva így a szerepek ilyen szempontból, hogy így le van tisztvázva, hogy ki mit csinál, ki meddig a felelős a termék gyártásáért, és ha jön egy nagyobb megrendelés, és akkor is például apukámmal akár telefonon, akár élőben leegyeztetjük, hogy ez most menni fog, mennyi időbe fog telni, kell-e hazamenni segíteni, és hogyha nagyobb megrendelésünk van, akkor 2-3 napot itt vagyok Budapesten, és 2-3 napot meg vidéken. Uh-huh. És akkor ott apukámmal, meg a nagymamámmal, meg férjemmel, akár így négyesben, meg néha öcsém besegítésével csináljuk a termékeket, itt mindig a mennyiségtől függően.
De jó, hogy ez így folyamatosan megvan. Ez, hogy így a családi kötelék, meg hogy ennyire le tudtátok osztani azt, hogy kinek milyen feladata, azért ez annyira nagyon fontos. Meg ugye a marketinget is te viszed, tehát végül is ugye te kezeled az oldalatok, vagy a felületeiteket. Tehát ugye te vagy az, aki mindent intéz, vagy ugye ez egy együttműködésektől kezdve bármit. Meg közben ugye neked van egy főállásod is. És ez így hogyan a képbe vagy így a kettő? Bírja még egymást? Tehát úgy akarom kérdezni, hogy... Tehát megy párhuzamosan a kettő, nem kellene már csak a szerelem projektedre koncentrálni?
Nagyon jó kérdés, és szeretném is itt az egyik ismerősöm Nagy Dia, ő egy HR vezető, őnek is van egy szerelem projektje, a Fluffy and Friends, és ő mindig azt mondja, hogy hogy amikor már ő kilépne a főállásából a HR vezetőségből, akkor az már nem lenne úgy kezdve szerelem projektje a Fluffy and Friends, hanem az már egy ilyen kényszer lenne, hogy ebből meg kell élnem, és ott kell lennem mindig.
Jó gondolat, ez is abban is van valami.
Az én főállásomkörben szabadúszó marketinges vagyok, ezen belül is Facebook, Google AdWords és Instagram hirdetéseket csinálok, úgyhogy viszonylag rugalmas a munkaidőm, ez azt jelenti, hogy néha a hétvégén is, ha kampányindulás van, ott kell lenni, de néha így igazából nincs is túl sok feladatom, hogyha rendben vannak a kampányok. Úgyhogy ez miatt így most azt mondanám, hogy már felszabadult egy csomó időm arra, hogy a Katyvasz márkával is egyre többet tudjak foglalkozni. Körülbelül 5 hónappal ezelőttig főállásba dolgoztam, és akkor így azért éreztem azt, hogy így sincs a márka, és hogy így nem tudok annyira mondjuk ott lenni a blogger együttműködéseknél is, tök rendesen küldik, de én nem tudok időbe jóváhagyást küldeni, vagy maga kitalálni azt, hogy milyen új termékek legyenek, azokat is néha koordinálni kell, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy apukámnak legalább 100 ötlete van, és abból így le kell szűrnünk, és a végén mondjuk abból, ami életképes és működik, és ízre finom is, az mondjuk ilyen 3-4 termék lesz, és ez mindenfélében eljátszuk, amikor új kollekció van, mert van tavaszi, nyár, és van őszi-téli kollekciónk, és akkor ez mindig izgalmas téma, hogy mi marad a végén, és akkor ezek azért, hát nem viták, inkább ilyen észérvek, hogy így, na ez akkor kellően édes lesz-e, ízleni fog-e a többi termék mellett, van-e helye, és mondjuk ha azt mondjuk, hogy van ilyen, akkor észreveszik-e, vagy belesüljed a többibe, és nem fogják megvenni. Szóval ezek mind olyan kérdések, amikkel így, ha nem tudok eleget foglalkozni, akkor maga a márka fogja megsínleni, és hát ezért vannak olyan termékeink, amik például a mai napon már nem is lehet kapni, pedig régebben voltak. Volt ilyen például egy padlizsán krémünk, vagy van olyan termékünk, amit igazából gulyáskrémként neveztünk el, de rájöttünk, hogy a piacon ezzel a nével nem adunk el semmit, úgyhogy azért paprika lekvár néven most már eladtuk például egy vásár alatt 30 darabot is, mert csak annyi, hogy átneveztünk egy terméket.
Mennyi mindenre kell odafigyelni, tehát ugye ez, amiről beszélünk is, hogy annyira összetett, hogy mindenhol ott legyél agyban, tehát hogy így át tud gondolni ezeket a dolgokat. És ugye ezért nem mindegy, hogy azért most már kicsit szabadabban.
Igen.
És mondtam, nagyon, amikor olvastam ugye már így az írásodat, hogy mi már előtte beszélgettünk is, azt vettem észre, hogy mondod, hogy a külföldi utazásoknál jönnek még az ízalkotások. Ugye itt mondtad, hogy Erdély, de azt ugye már most is említetted igazából, és Olaszország meg Portugália, jól emlékszem, ugye?
Így igaz.
És hogy? Tehát ez annyira megütötte a szememet, meg a fülemet is, hogy így, ez így hogy jön? Vagy akkor tudtak egy kicsit ilyen relaxálni, és ilyen nyugalom van, vagy mi az, ami vonz ezekhez az országokhoz, vagy mi az, ami...
Igazából Olaszországban voltunk Nász után a férjemmel, úgyhogy 2 hétig ott voltunk Toszkánában, úgyhogy nagyon adta magát, hogy hát végigkóstoljunk minden kaját. Úgyhogy így mindenképp meg akartuk nézni. Hát az olaszországi receptünk az most az izgalmas, hogy még nem is került a piacra, mert az még finom angolás alatt van, de őszi szezonban lesz majd a fügelekvárunk, amit így sokan kértek és vártak is, úgyhogy ez egy olasz recept alapján picit ilyen fűszeresebb változatban lesz, nem egy ilyen natúra bízve. Úgyhogy az még így nagyon kidolgozás alatt, mert még nem olyan állagú, még ki kell találnunk, hogy a magokkal mit fogunk kezdeni, bennmarad-e vagy nem, úgyhogy ez azért még izgalmas témá lesz az idei évünknek. A másik pedig Portugália volt, ahol megint egy ilyen nagyon intenzív élmény volt oda elmenni nyaralni. Igaz, hogy csak 4 napot voltunk Lisszabonban, de hogy így teljesen más gasztronómiai élmény volt, hiszen ott nagyon sok hallat fogyasztanak, de ez mellett nagyon sok ilyen tészta, pizzéria, sőt török éttermek is vannak, ami így meglepő volt. Úgyhogy ez a...
Tényleg török.
Igen, mindenhol van. Ja, és kínai éttermek is voltak, rengeteg. Úgyhogy ez miatt így... Olaszország mellett így Portugália egy ilyen nagyon színes, nagyon élénk, nagyon izgalmas volt, és ami ott most nagyon megütötte a fülünket, és most ezen gondolkodunk, az egy ilyen paradicsomlekvár, ami azért izgalmas, mert hogy Olaszország irányából ezt sósan képzeljük el, na most Portugáliában édes a paradicsomlekvárja, és hogy ez most így, ezen gondolkodunk, hogy vajon egy ilyen tényleg meglepő ízhatásra, ha elődrukkolunk, vagy előjövünk mondjuk ősszel, meg, vagy ez akár a nyári szezonban is lehet, akkor mit fognak szólni az emberek. De abból indulunk ki, hogy azért a magyar lakosságnak a nagy része a paradicsomleves még mindig cukrosan eszi. És ez innen kezdve a paradicsomlekvár a cukros, mert mindenki szószokban gondolkodik, ami sósnak kell lennie. Ez egy izgalmas párosítás lenne cukorral.
És tényleg, tehát ahogy kimondtad, egyből eszemben nem jutna, hogy ez éles, és mennyire jó. De mennyire jó, hogy így elmentek egy ilyen utazásra, hogy van egy nyaralás, vagy egy kicsi pihenés, ahol pihentek, és közben megtaláltok egy új ízt. Vagy ugye, amiket tényleg, ahogy mondod, hogy kipróbáljátok, és tehát így az ember mindig ott van agyban, hogy mi lehetne még, meg ugye foglalkozni így a vevőkkel, vagy a vásárlókkal, hogy most mit szeretnének, vagy mit szerethetnek. Szoktad csinálni ilyen közvéleménykutatást esetleg, vagy így előtte, hogy mégis mi az, amire vágynak? Tehát ahogy mondtad például, hogy a fügelepet is sokan kérték. Tehát van ilyen, vagy csak így a visszajelzések, vagy amikor itt beszélgettek kint a piacon, vagy vannak ilyen kis kérdőívetek, vagy...
Sok esetben mi nem számadatok alapján dolgozunk, hanem megértéssel. Ez az apukámból is adódik, ő ilyen nagyon intenzív személyiség, ha kitalál egy ötletet, leírja a receptfüzetébe, és akkor így odaadja, hogy na, akkor ebből válogassál, hogy mit csináljunk meg, és mi az, amit egyetlen elkezdünk tesztelni, és akkor azt jelenti, hogy legalább 10 variációban csinálja a cukor, só mennyiségben, mentesen, hogyan ízlik, stb. Úgyhogy főleg ez miatt nálunk ezért ilyen nagyon szubjektív visszajelzések vannak. Amikor mondjuk már egy vásáron már az ötödik ember is ugyanazt keresi és kéri, és mondjuk nincsen a másik kiállítónak olyan, akkor így elgondolkodunk, hogy jó, akkor talán ez izgalmas lehet. Erre nagyon jó példát tudok hozni, hogy van egy termékünk, a csípős paprika lekvár, ami azért izgalmas, mert hogy nem chiliből készül, hanem szegedi csípős paprikából, teljesen hagyományos is hatással, és sokkal ilyen zöldségesebb, teltebb ízt ad, mint egy chili. És ez miatt mi azt mondtuk, hogy nem szeretnénk a chilisekkel versenyezni, nekünk van egy erős pistánk, valakinek ez kell, akkor ez egy tök más ízt tudunk adni. Úgyhogy igazából ilyenek visszajelzések alapján szoktunk dolgozni. A nagy kedvenc, mondom, ez a fügelekvár, amit szoktak kérni, és ezt a többi kiállító sem csinálta még. Ezen kívül tényleg a csipkebogyó az örök kedvenc lekvár, hogy az van-e, de az tényleg tudatos döntés volt, hogy nem csinálunk. És ez mellett azért sok esetben néha így várják az újdonságot. Szóval mondjuk úgy jön oda a vásárló, hogy így, és akkor mi az, amit csináltatok? Most mi az az új, amit így most érdemes megint kipróbálnom, mert ezt még nem próbáltam.
Tehát mindig meg kell újulni,
igen,
ugye?
Tehát igen, azért ez egy nyomás is az emberre néha.
Ez tényleg igaz, és valahogy tényleg így van, hogy megunjuk. Tehát, hogy így iszok nagyon-nagyon finom, és akkor utána eltlékik szülés, na jó, van most már egy kicsit, hogyha más. És mondjuk már az is jó, ha arányaiban változtatok, gondolom, vagy ugye ezért most teljesen vadi, ugye nem mindig tud már az ember, de hogyha arányokat változtat, már ott is kijelhetnek esetleg valamilyen ízek, vagy ezt így nem is annyira szoktátok, vagy csak én gondolom, ilyen laikusan ezt,
igazából,
hogy ez egyszerűen működik.
Apukám mindig azt mondja, hogy legalább 150 fajta gyógynövény van, amit Magyarországon megterem, úgyhogy még bőven van lehetőségünk, hogy kipróbáljunk minél több gyógynövényt, úgyhogy erre azt szoktam mondani apukám is, hogy kísérletezni mindig kell. Nálunk vannak tiszta gyógynövények, és vannak kevert szörpjeink, ahol mondjuk levendula mentával van, vagy van egy citromfű, ezerjófű, borsmentás szörpünk, ahol ez a három van összekeverve, és vannak teljesen tiszta, mint mondjuk egy gyömbérszörpünk, az teljesen gyömbérben van. Úgyhogy ez miatt, mivel hogy igazából maga az arányokat nem is változtatjuk, hanem inkább egy új gyógynövényt hozunk be, és akkor mindig izgalmas, hogy makába hozzuk be, vagy pedig kevert szörp formájában.
De jó.
És ez mellett még igazából apukám azt mondta, hogy a karácsonyi szezonban kipróbáltuk az őszi baracz gyömbérszörpöt, ez egy új volt, hogy egy gyógynövényt és gyümölcsöt összekeverjünk, és hát ennek is így nagyon-nagyon népszerű volt, úgyhogy most apukám azt mondta, hogy ne aggódjak, mert még a gyümölcset is lehet a gyógynövénnyel keverni, úgyhogy van még itt opció.
Nem kell itt izgulni, tehát, de hogy mondjuk igazából tényleg, hogy mondod, hogy apukámnak ilyen, mire hazaértek egy hétvége után, vagy mire hazamentek, már ilyen 1000 ötlet ott van a kis üzletben, és akkor már úgy tudjátok lebeszélni, nem, ezt most nem, majd ezt következőleg, de hát ez egy jó benne. Hát Ági, én azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönöm, elég sok minden elmondtál. Nagyon sok mindent tudnék még kérdezni, azt kell, hogy mondjam, de szerintem akkor nem megyünk innen haza sosem. Annyit így zárásként, hogy mi a 19-es évnek a célja? Tehát, hogy van-e valamilyen kitűzés, hogy ezt meg szeretnék valósítani, vagy valami...
Hát 2019 kicsit visszalapoznék, hogy nálunk a 2018-as év arról szólt, hogy megnézzük azt, hogy tudunk-e nagyobb volumeneket is legyártani. Itt ez azt jelentette, hogy az ajándékterminálba hát több mint 800 üveget sikerült eladnunk, legyártanunk, akár dobozokat masniznunk, ez ilyen, hát azért ez egy jó egyhetes feladat volt. Úgyhogy igazából a 2019-ben így apukámmal együtt, meg így a családi kupak tanács alapján az ilyen célunk, vagy elvárás, hogy így minél nagyobb mennyiségekben is tudjunk akár egyfajta terméket, akár szörpöket, akár főleg szörpöket vinni. Ami nekünk nagyon célunk az, hogy minél több cukrászdában ott legyünk, vagy minél több helyen megtalálhatóak legyenek akár a csokolád és lekvárjaink, akár a gyógynövényes szörpjeink, mert van az igénye az embereknek, de nagyon nehéz mondjuk egyéb nyíló cukrászdába bekerülni. Itt megint ilyen árversenyről beszélhetünk, azért egy olyan lekvár mindig olcsóbb, ahol nincsen címke rajta, meg dizájnt sem kell fizetni, de igazából most azt mondanám, hogy Budapesten már nagyon sok pop-up store-ban ott voltunk, van pár cukrászdánk, ahol évek óta most már ott vagyunk, nagyon örülünk is neki, vannak ezek a kis vásárjaink, és ez mellett igazából én most azt mondanám, hogy nekünk a stabilitás, és ugyanazt az eredményt, ugyanazt a mennyiséget el tudjuk adni 2019-ben is, már akkor örülni fogunk, és hát így a hosszú távú cél az, hogy majd kitaláljuk, hogy egy üzem, egy kávézó, vagy hogy mi legyen az, ahova majd maga a márka tovább tud lépni, de ez nem olyan, ami mondjuk most jelenleg anyagiakban, vagy akár emberileg is így teljesítményben meg tudnánk engedni.
Akkor azért vannak egy nagyobb távú tervek is, de hát mondjuk így lehet haladni, tehát a céloknak lennie kell. Na hát nagyon szépen köszönöm, sziasztok!